áldunk magasztalunk és dicsérünk, Urunk, azért a hatalmas ajándékért, hogy Te beszélni, szólni akarsz hozzánk, hogy itt lehetünk a Te ölelésedben, Te teremtett világod ölelésében, a Te közösséged, a Te gyülekezeted ölelésében. Dicsérünk azért, hogy Te adtad meg nekünk ezt az időt, hogy itt elcsöndesedhetünk, hogy olyan kérdésekkel, dolgokkal foglalkozhatunk, amiben talán a hétköznapokban szaladunk, és talán sokkal kevesebb időnk van rá. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy épüljön a mi házasságunk, épüljön a mi hitünk, épüljön a veled és egymással való kapcsolatunk, gyülekezeti kötődésünk. És köszönjük, Urunk, hogy Te megáldod ezeket a témákat is a mi számunkra, amiket hisztük Te készítettél el. És köszönjük, hogy Te akarsz bennünket lelkileg megeleveníteni, élettel telivé tenni, és lelkileg, testileg megújítani. Áldunk, magasztalunk ezért, és drága Szentlélek Isten, kérjük, hogy áld meg a ma délelőttet is, áld meg kérjük ezt az előadást, és áld meg kérjünk a csoportbeszélgetést is. Amen. Amikor Isten a szívünkre helyezte ezt a sorozatot, hogy lelki és testi egészségünk, akkor utána azt is a szívünkre helyezte, hogy a lelki legyen a hangsúlyosabb, mert igaz, hogy a testi is nagyon fontos, és talán most még inkább szívünkre helyeződött ez a pandémia idején a mozgás és a test ápolás fontossága, de mégis azt látjuk, hogy azért osztottuk így, hogy 4 lelki téma lesz, és 2 testi téma, hogy azért a lelkiből indul ki alapvetően az élet. És a megelégedettséget helyezte így egy külön témaként Isten a szívünkre, sőt, majd a zárásban is ez lesz a hangsúly, amikor majd a záró Isten tiszteleten leszünk együtt. Érdekes volt, hogy amikor András föltette azt a kérdést, hogy vajon mi a lelki egészségünknek a titka, mi jut erről az eszünkbe, akkor a mi kis hétfős csoportunkban ott nem jött elő ez a szó, vagy ez az ajándék. Úgyhogy azóta így gondolkoztam rajta, én úgy gondolom, hogy akkor ez még így külön ajándék, hogy Isten ezt akarja felerősíteni számunkra. Akkor most lapozzunk. Pál apostolnak a nagyon-nagyon fontos igéjét tettem ide föl, és lehet, hogy el is olvasom majd hosszabban is, amelyben csodálatos kifejtése van ennek a témának, és úgy gondolom, hogy ő az, akitől a legjobb mintát, a legjobb példát vehetjük ezzel kapcsolatban. Olvasom hosszabban is ezt a csodálatos szakaszt Filippi 4-ből. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődése, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Tudok szűkölködni, tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget. Csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködtem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké, Atyánké, örökkön-örökké. Amen. Szeretnék most délelőtt sok igét elétek hozni, és azért is készítettem ezt a kivetítést, hogy ne csak halljuk, hanem lássuk, és minél jobban megjegyezzük ezeket az igéket. Hát úgy gondolom, hogy amit itt Pál apostol leír, a legcsodálatosabb példa, és olyan csodálatos látni ezt, hogy ő vall erről a megelégítésről, ugye elmondja azt, hogy fogságban van ebben a levélben, és a fogságban tudja megvallani azt, hogy megelégített a szíve. Elmondja azt is, hogy végre kap segítséget, ugye nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehettek az akkori fogság körülmények. Végre kap segítséget ott ebben a fogságában, csomagot, ajándékcsomagot ettől a filippi gyülekezettől, de nem azért örül önmagában, mert hogy most végre ők segítettek rajta, hallottátok ezt a felolvasást, hanem annak örült ezzel kapcsolatban is, hogy ezek a filippi beliek egy lépést előrébb léptek a hitükben, amikor Pálnak küldték ezt a csomagot. Mert az ember csak magára tud igazán gondolni, egy gyermeki hit, a játszótéren játszó gyermek is, az a fontos, hogy meglegyen az összes homokozós játék, és el ne vegye senki a lapátját. De amikor már oda tudja adni, és azt tudja mondani, hogy te is játszál, és legyen a tied, az már egy következő fokozat, egy tovább lépés. És ezt mondja egy Pál apostol, hogy nem annak örülök, hogy adtatok, hanem annak örülök, hogy ti följebb léptetek itt egy csodálatos lépést a hitben. És hát ilyen csodálatosat mond ugye egy Pál apostol, hogy ha nem kaptam volna, akkor is megelégített vagyok. Mert tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Mi ennek a titka? Ugye azt is itt elmondja, hogy az ő számára titok, hogy Krisztusban megelégített a szíve. Krisztussal van tökéletesen betelve. És hát még egy nagyon fontos hangsúlya van itt ennek az igének, ugye az, hogy mindez egy tanulási folyamat. Tanulási folyamat. És bizonyosan ebben a tanulásban mindannyian vagyunk valahol, tartunk valahol. Ugye sokszor szokták emlegetni a megelégítettséggel kapcsolatban ugye ezt a pohár példát, biztos ti is tapasztaltátok már, hogy meddig van ez a pohár. Ugye lehet azt mondani, hogy csak félig van, hogy nincs benne semmi, hogy szinte üres, vagy ugye lehet azt mondani, hogy lehet inni, hogy van benne víz, hogy félig van, és de jó. De ez a pohár most azért is jutott eszembe, mert olyan ez a megelégítettség, mintha amikor ezt mondja Pál apostol, hogy megtanultam, hogy akar ebből Isten adni az életünk során egy pohárral, aztán akar adni vödörrel, meg akar adni tartállyal. Tehát, hogy ebbe folyamatosan Isten akar előrébb vinni a tanulásban, és hát ez a tanulás azt is jelenti, hogy ez titok. Hogy titok a hitetlen ember számára, és vajon titok a hívő ember számára is, hogy hány és hány nem megelégített keresztény van, hány és hány elégedetlen keresztény van. Hányszor és hányszor ez zúdul belőlünk azután, hogy vagy. Mi zúdul ki belőlem, amikor megnyitják ezt a csapot, hogy vagyok. Hiszem és vallom, hogy a lelki egészségünk, vagy mondjam így lelki-testi egészségünknek ez csodálatos alapja, hogyha tanuljuk a megelégítettséget. Mert ha a megelégítettség tölt be, akkor nem a stressz, akkor nem a kiborulás, akkor nem a békétlenség. A megelégítettség az örömöt ad, elvehetetlen örömöt ad. Minden körülmény között valóságos, ahogy olvastuk itt Pál apostoltól, nem függ a körülményektől, nem függ még a nélkülözéstől, az éhezéstől, de a bővölködéstől sem. Ugye ez is nagyon különleges itt Pál apostol felsorolásában, hogy sokszor lehet, hogy nem az a nehéz, hogy az ember nélkülözik, vagy nem az, hogy bővölködik abban, egyikben, másikban megelégítetnek lenni, hanem az, hogyha ez hirtelen változik. És azt megélni, hogy egyik pillanatban még ebbe voltam, aztán a másikba. A változás megélése is egy külön tanulás része. Tehát éppen ezért nem ingatag, hogyha ezt megtanulja az ember, és Isten nagyon mély ismeretén alapul. Tehát ezért úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb a lelki egészségünk szempontjából. Remélem, hogy mehetünk tovább, hogy az jön tovább, amire gondolok, igen. Én körülbelül így képzeltem el ezt a témát. Azért úgy gondolom, hogy nyáron szeretünk rátelepedni egy ilyen nyugágyra, és jó csak elképzelni is, hogy akár ott fekszem egy ideig. Vajon kisgyermekekkel meddig lehet ezt megtenni, hogy az ember ott feküdjön. De hát amikor Pál apostol ezt mondja, hogy megtanultam, akkor mintha ezt mondaná, hogy kisgyermekekkel is, meg ha nincsenek ott, akkor is ilyen állapot, megelégített állapot, és én úgy képzeljétek el ezt a nyugágyat, mint aminek 10 lába van. Ugye most itt egy ennél kevesebb lábút tettem ide föl, és ahogy egész más dolgokat kerestem, találtam meg Jeremiah Burának egy könyvét, amelyben ő 10 pontban szedte össze a megelégítettségnek az alapját, és aztán ahogy ezt végigolvastam, hát igazából azért szólított meg, és nagyon azért ihletett, mert azt fedeztem föl, hogy mind a 10 olyan, ami életem egy-egy pontján nagyon mély megelégítettséget tanított, vagy tovább vitt abba, hogy fél pohár, egész pohár, vödör, vagy milyen legyen, mindennek ellenére, vagy bárminek az ellenére. És aztán annyira boldog voltam, hogy ezt az ő könyvében így összeszedve találtam. És ugye ezen gondolkoztam el, hogy mit jelent, ha az ember számon tart belőle 2, ha számon tart 3, vagy ha nap mint nap fölidéz belőle 7 vagy 10. Ezt tapasztaltam meg az életemben, hogy akár ha már 2 felidézek, akkor az csodálatosan betölt, és ezért gondoltam, hogy olyan jó lenne összeszedni, és most idehozni, és ezt a 10 kívánom, hogy minél többször fölidézzétek. Akkor menjünk végig ezen. Az első az önmegtagadás. Lukács 9:23-24-et
írtam föl. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, aki pedig elveszi az életét, én értem, megmentja.
Hányszor mondtunk ilyet az életünk során, hogy elegünk van? Elegünk van egy helyzetből, egy kialakult szituációból, emberekből, vagy elegünk van esetleg egy feladatból, ami rám szakadt, és úgy gondolom, hogy ha valami, akkor ez a mondat eléggé a megelégítettségnek az ellentéte, hogy elegem van. És hát ebből bőven fakad a stressz, és bőven fakad a testi rosszullét, meg sok-sok minden más. És mi következik ebből, hogyha elegem van, ugye akkor tudok kiabálni, vagy tudok kiborulni, vagy lehet, hogy ezt hangosan is elmondom, vagy az is lehet, hogy csak bevonulok a szobába, és magamra húzom a takarót, és nem akarok onnan kijönni. Kinek mi? Minden esetre ennek az okai ugye azok, hogy engem nem értettek meg, nem úgy bántak velem, ahogyan szeretném, nem olyan dolgok történtek, ahogy én azt helyeselném, nem nem úgy történtek a dolgok, ahogy terveztem, vagy elvártam volna, és bizonyosan nézitek a hangsúlyokból, hogy ezekben mind én vagyok benne. Tehát az én gondolataim, az én elvárásaim. Az a legfontosabb ilyenkor, és hát alapvetően ez a legfontosabb az embernek. Én vagyok a főszereplő, és tele vagyok ezzel. És hát olyan pillanat alatt megtörténik sokszor azért a kiborulás, hogy észre se veszem, vagy el se tudok azon gondolkozni, hogy mennyire tele vagyok azzal, amit én gondolok. És óriási lépés, amikor már egy kicsit el tudok lépni magamtól, tanulási folyamatban, óriási lépés, amikor észre tudom venni a másikat, hogy vajon a másik mit gondol, a másiknak mik voltak az okai, miből indult ki, mit érez. Óriási lépés, hogyha mindezen keresztül elindul az, hogy megtagadni magam. Óriási lépés, ha ki tudom ezt mondani, hogy nem az én akaratom, hanem az Úr akarata. És mindez nagyon nem könnyű. Tehát ebbe valóban beleadom magam, beleadom azt, hogy meghalljon az az én. De ugyanakkor micsoda óriási felszabadulást, körülbelül ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor valakire rá megy a reflektorfény, mint ahogy most itt rám is, hogy itt állok, és milyen nagy felszabadulás lesz, amikor majd végzek, és azt mondom, hogy elmondtam. De amikor egy színész kinn áll, és rávetül minden figyelem, és ráfigyel mindenki, és amikor lekapcsolják a reflektort, micsoda nagy megkönnyebbülés az. Igen, mert az egoista keresztjén az az, amikor csak az az egy fontos, hogy én akarok boldog lenni, hogy mindenáron úgy történjenek a dolgok, ahogyan én akarom. És ha igazából azt várom, hogy Isten is úgy tegye a dolgokat, ahogy azt én gondolom. Óriási felszabadulás, amikor én lejövök erről a reflektorfényből, amikor én lejövök erről a trónról, amikor megtanít arra az Úr, hogy ő mit akar, hogy a másik látását is lássam. És ez azt jelenti, hogy felvenni a keresztet, hogy halálba adni magam, hogy követni az Urat, ha nem én vagyok a középen, kevésbé fog fájni. Kevésbé fog fájni az engemért nyomorúság, az engemért fájdalom, az engemért teher. Mennél inkább nem én vagyok a középen, annál inkább kevésbé fog fájni, hogyha engem nyomorúság, engem fájdalom, engem teher ér. Ugye milyen döbbenetes, ahogy a felolvasott ige szakaszban itt mondta Pál apostol, hogy végre felbuzdultatok iránta. Hány évet, hány évtizedet várt, hogy nem küldtek neki segítséget, nem küldtek neki csomagot, de most küldtek. De nem ezzel volt tele, hogy azt emlegesse, hogy eltelt hány hónap, hány év, hogy ezt nem tettétek meg, hanem azzal volt tele, hogy Krisztus megelégítése volt ott a szívében és az életében. Nem önmagával volt tele. A második lába ennek a nyugánynak a Krisztus önmegtagadásának a folyamatos fölidézése az én szívemben és életemben. Kívánom szeretettel, ezért is vetítem ki, hogy egyszerűen csak csodáljuk, álljunk és csodáljuk ezeket a csodálatos igéket, és hogy bárcsak vegyük elő életünk sok-sok napján, bárcsak vegyük elő minden héten, főleg a Krisztus himnuszt, és legfőképpen vegyük elő akkor, hogyha tele van megelégítetlenséggel a mi szívünk, mert Krisztus önmegtagadása a leginkább erősíti a mi szintén önmegtagadásunkat, hogy Isten nem csak eljön, hanem eljön azért, hogy kínozzák, hogy nem üdő vissza, hogy száját sem nyitja ki. Biztosan hallottatok róla, hogy milyen botrányos, hogy tegnap mondta Péter, hogy ugye ritka, hogy a Netflix keresztény filmet csinál, és hogy csinált egy olyan keresztény rajzfilmet, amire nagy tiltakozás is elindult, lehetett aláírni a Citizennél, hogy úgy ábrázolták Krisztust, hogy ott van a kereszten, és aztán egyszer csak fogja magát, és lejön a keresztről, és megbosszulja azt, ami ott a kereszt alatt történik. Nos, ezt mutatja be a Netflix, mint Krisztus képe, és nagyon sokan aláírták, hogy vegyék le ezt a műsorról, ezt a rajzfilmet. Minden esetre ez a legcsodálatosabb, ezen újból és újból elgondolkozni, hogy Júda oroszlánya bárányá lesz. Hogy nem diktál, hogy nem az volt a kotta számára, hogy mi az ő vágya, hogy mi az ő gondolata, hogy mi az, ami neki jó, ami neki rossz, hanem az volt az egyetlen vágya, hogy nekünk a megmenekülésünk végbe menjen. Az volt a vágya, hogy neked, nekem, az embereknek tegyen jót, és ezért vette föl a szolgai formát, ezért lett hozzánk hasonlóvá, és ott megaláztatott, és ahhoz engedelmes volt, és egészen a halálig. És mégis, ugye, ha leginkább valamit el akarunk róla mondani, akkor ez a legcsodálatosabb, hogy megelégedett volt, hogy boldog volt. Hogy én leginkább azért szeretem a Jézus élete filmeket, nem azért, mert valamit kiábrázolnak, és talán az nem is annyira jó, mert nem lehet ezt úgy kiábrázolni, ahogy jó, de olyan csodálatos, például Lukács evangélium a Jézus élete, vagy a Chosen, szeretettel ajánlom, most a felsősök is ezt nézik, mert olyan gyönyörűen ábrázolja ki azt az örömteli, megelégedett Krisztus arcot, aki így járt itt közöttünk, és az egészen bizonyos, hogy így volt, mert tökéletes egységben volt az Atyával, mert ez volt az öröme, hogy azt teljesítse, amit az Atya akart. És mi is akkor lehetünk igazán boldogok, megelégedettek, ha látjuk ezt az önmegtagadást, és ebben tudjuk követni őt. Nézzük a harmadik lábat.
Felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melyen munkázik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljön. Föld pedig mindörökké megmarad. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Miután sóvárokban némelyek eltérejeztek a hittől, és magukat átadtegezték sok
fájdalommal. Köszönöm. Nemrég olvastuk Bibliaolvasók alahozunk szerint ugye a Prédikátor könyvét, és hát nagyon-nagyon kijózanító, hogy a végig nézni, ahogy a Prédikátor végig szemléli a világot. És mindenről megállapítja a summás, nagyon mély ítéletet, vagyis, hogy minden hiába valóság. És megállapítja ugye ezt az a prédikátor, akinek volt beletekintése mindenbe. Az a Dávid fia, az a király, akinek tényleg megvolt a gazdagsághoz, és megvolt sokféle hatalomhoz, sok mindenhez a bejáratossága, amire az ember csak vágyódik. És ő mindezekbe beletekintett, látta, és azt mondja, minden hiába valóság, minden csak gyötrődést okoz ezen a földön, és hát annyira döntő ez az egész, amit ő ott megállapít, mert nem erről szól az életünk, alapvetően erről szólnak a megelégítetlenségeink, hogy fut a gyermek a labda után, hogy futunk minden után, hogy mindent még meg kell kapni, mindent még el kell érni, hogy azért nem megelégített az ember szíve, mert neki már megvan, neki olyan, nekem meg nem olyan, mert még azt is meg kell kapnom. Ezért élnek a reklámok. Ezért vagyunk tele reklámokkal környezetünkben, mert tökéletesen megélnek abból, hogy ki van téve, és mi az, amiatt, mert látjuk, azt érezzük, hogy ezt meg kell kapjuk, meg is vesztük, és ők pedig rakják ki az újabbat és újabbat. És olyan annyira kijózanító olvasni és elmélyedni a prédikátor tanításában, hogy lássuk, hogy nem képes ez a világ boldogságot adni. Mert az ember úgy van teremtve, alapvetően, hogy csak is Isten és a vele való közösség tud boldogságot adni. Most rátaláltam Augustinusnak erre az ismert mondatára, már többször idéztük, ez egy katolikus fordítás, hadd olvassam ebbe a katolikus fordításba. Te magadnak teremtettél minket, és szíveink nem ismernek nyugalmat addig, míg benned nem nyugodnak meg. Így írja ez a szerző, akitől most hozom ezt az összefoglaló 10 pontot. Azok az emberek, akik a gazdagságtól várják a megelégítést, az éhen halókhoz hasonlítanak, akik azt gondolják, hogy egy nyelet levegő megszünteti a kínjaikat. És hát ugye egész döbbenetes, ahogy az 1 Timóteus 6:10 fogalmaz, ahogy itt van az ige, hogy mindenféle gyötrelemmel szúrjuk és vesztük körbe magunkat, amikor mindezekre építjük az életünket. Amikor mi nagymamám örökségeként tudtunk venni itt egy kis nyaralót Siófok Sóston, akkor nagyon sokat, azóta is nagyon sokat biciklizünk, mert nagyon sokat sétálunk, hogyha le tudunk ide jönni, és kezdetben abszolút megfigyeltünk magunkat, vagy megfigyeltem magam, hogy egy bicikliztünk, állandóan azt néztem, hogy milyenek a többi nyaralók, milyen a többi ház, ami ott van a környéken. És milyen óriási megelégítetlenséget okozott az, hogy az ember összehasonlította, hogy az milyen, ez milyen, hogy még mi nincs meg itt, hogy mi nincs meg ott, vagy mi van meg itt, mi van meg ott. Hogy milyen tanulási folyamat például ez is, hogy az ember úgy menjen el, akár itt is sétálni, ha majd megyünk például pénteken kirándulni, vagy ha itt megyünk bárhova sétálni, hogy az ember ne azt nézze, hogy melyik milyen, és nekem mi van, és mi nincs, hanem legyen boldog a szíve azzal, és megelégített, ami van, ami neki van. A negyedik láb, mondjam így, hogy nekem a szíve ennek az egész felsorolásnak.
Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Minden utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én benned, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamányban.
A szíve, ahogy mondtam, ahhoz, hogy megelégítettek, hogy boldogok, hogy békességgel teliek, lehessünk gyönyörködni az Úrban. Vagy mondjam így, hogy megtelni azzal, amivel ő akar megajándékozni bennünket. Megtelni ő vele. És olyan csodálatos végignézni, hogy az igék sorát, legszeresebben fölírtam volna mindet, leginkább ugye Jézus Krisztusnak az én vagyok mondásait, mert mert hát ebben végtelen tárház gazdagság van, hogy mit jelent benne meggazdagodni, hogy mi mindennel akar megajándékozni, hogy benne a teljességet kaphatjuk, és a teljességet vehetjük. Olyan csodálatos végigvenni azt, hogy ki ő. És ebben a két igében is ugye a két legfontosabb, a két legalapvetőbb van benne, hogy kenyér és víz. És ebben minden benne van, de ugye benne van ebben a két igében az is, hogy felette többet ad. Nem csak egyszerűen vízet, hanem élő víz folyamai ömlenek. És amikor ő ad kenyeret, akkor annyi marad, hogy 12 tele kosárral szednek, és nem bírják megenni. Tehát igazán, valóban ő tud úgy, olyan mértékben megelégíteni, amihez nem fogható semmi abból, amire a világból vágyunk, vagy ami a világ kecsegtet, de mindennél fölötte van, amit ő akar adni ebből. Úgy emlékszem, ehhez még egy képet választottam, vagy még egy igét.
Ilyen
így van. Hogyha a teljességből kapok teljességet, akkor mi mást várhatok én még bárkitől, bármiből, bárhonnan a teljességből meríthetek teljességet. És olyan csodálatos ez az Aszáf Zsoltár, amit itt utoljára felírtunk, és olyan csodálatos, aki megvallja és átélte ezt, hogy nincs senki másom, nincs senki másom, és nálad egyébben nem gyönyörködöm. De benned gyönyörködöm. És a benned való gyönyörködés elég, és teljes, és csodálatos. Hát igazából hiszem és vallom, és megtapasztalom, hogy erre van a legeslegnagyobb szükségünk. Lelki, testi megelégítetéshez, hogy egyszerűen bemenni a belső szobába, időt hagyni arra, minél többet, minél gyakrabban, hogy szemlélni az Urat. Szemlélni, hogy ő kicsoda, és várni, kérni azt a teljességet, amiből lehet meríteni, és kimondani előtte, hogy náladnál egyébben nem gyönyörködöm, és ezt a gyönyörködést átélni. Következő, ötödik. Címet adtam ennek az ötödiknek, hogy vándorok és harcosok. Vándorok és harcosok. Átutazóban vagyunk. Ugye erről volt ez a zsidó 11. Mindannyian tudjuk ezt, bizonyosan a mi agyunkkal, csak vajon tudjuk-e a mindennapokba, a mindennapok harcai közepette. Átutazóba vagyok, az örök élet, a menny, a tökéletes, az új test felé, És hát akik az úton vannak, azoknak nem kell elviselni kellemetlenségeket? Vajon amikor utazunk az autóval, akkor nem tapasztaljuk, hogy ott vannak kellemetlenségek, és milyen jó megérkezni haza, milyen jó lesz majd megérkezni haza? Hogy nem az utazás a teljes, nem az a tökéletes, nem az az örök, hanem majd az, amikor megérkezünk. Ezért a Földön lévő dolgoknak sem kell azzal a vágyjal lenni, vagy azzal megterheltetnie, vagy amiatt kiborítatnia engem teljesen, hogy bizony nem tökéletes, mert nem a megérkezettség állapotába vagyunk, hanem az utazás állapotába. És ugyanezt fejezi ki a második Timóteus levélnek ez a páli képe, ugye itt megint csak azok a gyökerek jönnek, ami az ő életében jelen vannak. Tehát, hogy azt mondja, hogy harcosok vagyunk, katonák vagyunk. És ugye ő többszörösen kifejti ezt, hogy többszörösen is harcolunk ugye a világ ellen, a testünk ellen, a sátán támadásai ellen. És hát egy harcos az megint csak távol van az otthonától, messze van a kényelemtől, gyakorlaton van, háborúban van, nem számíthat arra a kényelemre, amely majd otthon lesz. Vannak nehézségei. És hát a keresztény élet ilyen fronton lép. És fontos, hogy ugyanakkor a mi fronton lépünk, ugye nem olyan, amely bizonytalan kimenetelő ezen, és olyan csodálatos elgondolkozni, hogy mi tudjuk, hogy a győztes oldalán állunk. Mi tudjuk, hogy már Jézus győzött. Mi tudjuk, hogy nem bizonytalan sem a harc, nem a csata. És éppen ezért így állhatunk benne ezen a fronton. De ugyanakkor tudjuk, hogy bizony ez harc, és éppen ezért nem kell úgy gondolnunk, hogy már vége a harcnak. A hatodik láb.
De Isten egyből sem feledkezik meg közül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számunkban tartva. Ne féljetek, és sok verjétek vagytok. Római, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket ő elhatározása szerint elhívott.
Talán ezt a szempontot sokszor szoktuk fölemlegetni, de mégis nem elég minél többször. Vagyis, hogy mindent Isten irányít. Mindent Isten irányít. Tudhatom, ez lehet az én nyugalmam, megelégítettségem, boldogságom, forrása, öröme, akkor is, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, hogy ő irányítja a világ mindenséget, és a legjelentéktelenebb és jelentőségteljesebb eseményt is a kezében tartja, olyan csodálatos ez a Lukácsi ige, erre példaként, és hogy vajon tudom-e azt, ez rendkívül fontos, hogy az Isten akarata a legjobb, hogy ő szuverén úr dönteni, hogy joga van dönteni, joga van úgy dönteni, ahogy ő dönt, és hogy ahogy ő dönt, az a legjobb. Az ő akarata előrehátása, az én javamat szolgálja, javunkra fogja fordítani. Úgy gondolom, hogy lehet, hogyha ezeket tudom, az én gondolataimmal, tudatommal, vagy megtanultam, akkor is azért kell folyamatosan imádkoznom, hogy Uram, növeld az én hitemet, legalábbis erre jutok el folyamatosan, hogy el tudjam hinni, hogy minden, ami történik, az a javamra van. Lehet, hogy el tudom mondani, de egy-egy helyzetben el tudjam hinni. Higgyük, hogy ő jól tervezi az életemet, higgyük, hogy ha nem tudok mindent megmagyarázni, fölfogni, akkor is ez így van. Higgyük, hogy határozott célja van. Higgyük, hogy 20 évvel előre látja, hogy mit akar belőlem kiformálni. Ezen is olyan jó esetleg elgondolkozni, hogy vajon 20 évvel előre, ha ő már gondol rám, és mit akar belőlem kiformálni. Ez a mai esemény lehet, hogy pont azt munkálja, pont abban van döntő szerepe, hogy aki majd 20 évvel később lehetek, abban ennek döntő szerepe van. Általában azon elgondolkozni, hogy a szenvedés az normális. És ez a világ, amelyben élünk, ez úgy gondolja, hogy a szenvedés nem normális. Úgy gondolja, hogy, sőt, ugye ezt ki is jelentik a hitetlenek, hogyha létezne Isten, akkor nem lenne szenvedés. De ez egyáltalán nem így van. Ahogyan az előbb is mondtam, hogy harcosok, katonák vagyunk, hogy úton vagyunk, de legfőképpen Krisztus, aki azért jött el erre a földre, hogy szenvedjen. Tehát egyáltalán nem így van, hogy ezen meglepődnünk kellene, ellenkezőleg a szenvedés bizonyítja, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy Krisztus gyermekei vagyunk, hogy ugyanazon az úton járunk, amelyen ő is járt. És ahogy itt van ebben az igében, valóban az Isten a rosszat is jóra fordítja, millió példa ugye erre, ahogy József fogoly, és aztán az a fogoly lété eredményezi azt, hogy olyan uralkodó tud lenni, amilyen majd lesz, vagy Dávid először ugye bujkált, mielőtt király lett, Jézus szenvedett és föltámadott. Luther Márton így írja ezt: ez az Isten útja. Ő megaláz, hogy utána felmagasztaljon. Ő megöl, mielőtt megelevenítene. Ő megsebez, mielőtt meggyógyítana. Ez az Isten útja. Ő megaláz, hogy utána felmagasztaljon. Ő megöl, mielőtt megelevenítene. Ő megsebez, mielőtt meggyógyítana. Következő, 7. láb. A hálaadás az egyik legfontosabb lába a megelégítettségünknek. Mindenért ki tudok akadni, és mindenért lehet hálát adni, mondja ezt Pál apostol. Ma reggel arra ébredtem, vagyis ma reggel, ahogy átnéztem ezt a szolgálatot, amivel már korábban elkészültem, arra ébredtem, hogy egy kisgyermek kacag az édesapjával, és egymás túlharsokba kacagtak. Olyan csodálatos élmény volt. Kacagott a kisgyerek, és akkor az apukája is ugyanúgy, aztán még erősebben. Hát körülbelül ugyanez az ige, hogy mindenben megtalálni, hogy mi az a hálaok. Az én életemben nagyon-nagyon nagy fordulatot hozott, amikor egyszer beiratkoztam egy 40 napos egy ilyen hála kurzusra, aztán abból született meg a hála kiállítás, amit aztán Sátoraljóújhelyre vittünk, vagy csináltam. Akkor 40 napon keresztül kaptam ráadásul egy olyan testvértől ezeket a hála lehetőségeket, aki itt a fasorba jutott hitre, csak aztán elköltöztek, és most egy másik gyülekezetbe jár, és ott meg ő ezt kapta, ezt a szolgálatot, hogy ki alakította ezt a hála kurzust. Na, minden esetre az engem nagyon-nagyon megújított akkor, mert olyan dolgokat küldött el, amiért valóban nem is gondoltam, hogy hálát lehet adni. Ha például erre a képre gondoltok, mi jut eszetekbe, miért lehet hálát adni? Nagyon jó, hogy nem szédülsz, az volt a válasz. Tessék?
Nem nálunk van.
Nem nálunk van. Csodás. Nagyon jó.
Van olyan, hogy nálunk.
Csodás. Földvonzásáért. Nagyon jó, gravitációért. Jó, nagyon. Köszönöm. Na, látjátok, mennyi mindent mondtatok. Ehhez a képhez, amit elküldött, ehhez az volt, hogy mi lenne, ha eltűnnének a lakásunkból azok a dolgok, amiért még nem adtam hálát. Akkor hány dolog maradna a lakásomban? Vagy a birtokomban? Hány dolog maradna? És hát óriási megelégítettséget eredményez egyszerűen csak végigmenni akár úgy a szobán, hogy elkezdek hálát adni, hogy ez is van, az is van, vagy akár csak beosztani úgy a hét napjait, hogy mindig egy zugért így hálát adok. Ezt is tanulni kell. Nagyon tanulni kell, és rendkívüli módon el lehet felejteni, aztán utána újból tanulni, ez is egy iskola, a hála iskola, és tényleg az van, hogy az ember mennél inkább tanulja, aztán annál több jut eszébe, tehát aztán már utána alig lehet abba hagyni, utána annyira belejön az ember, de aztán ugyanúgy el lehet felejteni. Szóval ez is egy csodálatos láb. A boldogság, megelégítettség alapja, ezt egyre jobban felfedezi a világ is, de úgy gondolom igazán csak krisztusi szívvel lehet. 8.
Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban túló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit és nem tartjátok meg? Öltök és irigykedtek, de nem tudtok is értélni. Harcoltok és viszálytoktok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteiknek se akarjátok a játékozót.
Ez az ige döbbenetes módon írja le a megelégítettségünk, tetlenségünket. Ez az ige keresztényeknek szól, azoknak szól, akik már Krisztusban megelégítettek, és mégis gyötrődnek, mégis killódnak, mégis harcolnak, mégis kusakodnak, mégis tele vannak ezekkel a vágyakkal, megelégítetlenségekkel. És hát egyértelműen, hogy ezt mondja ez az ige, hogy mert olyan bűnös kívánságoknak, olyan indulatoknak, olyan gondolatoknak engedtek, vagy inkább így mondanám, hogy nem vizsgáljátok magatokat, nem vizsgálom magamat. Vagyis így a 8. lábnak ezt mondanánk, hogy az önismeret. Hogy folyamatosan hagyni, hogy Isten tükrébe beálljak, és minden este vizsgáljam át Isten a szívemet, hogy miért dúltak ezek az óriási harcok bennem, mi volt, mi tesz engem ennyire elégedetlenné. És hát alapvetően az, amikor átadom magamat ezeknek, és az segít, amikor megvizsgálom. És hát alapvetően ugye nem felmagasztalni magam. A világ nagy mondata, hogy nekem ez jár, vagy neked ez jár. Mi az, amit érdemelnék? Mi az, ami járna? És amikor az ember helyes önismeretre jut, vagy helyes bűnismeretre, akkor alapvetően eljut oda, hogy semmi se jár. Nekem semmi se jár. Nem jár semmi. És mégis mennyi mindent kapok. Mindent kaptam, mennyi mindent kapok, mennyivel többet kapok ahhoz képest, ami jár, és már mindjárt egész máshogy tudom látni azt a poharat. Az önismeret következménye akkor, hogy jobban vagyok, mint érdemlem. Sokkal jobban vagyok, mint értelmem. Ha az szerint lenne, amit én érdemelnék, az vajon milyen lenne? Akkor milyen? Mit kapnék? A 9. utolsó előtti.
Csak Istennél csendesül el lelke, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kőszikám és szabadítom, erős várom, nem igazodom sokáig. Kézzel én azt mondtam, hogy így szól az Úr, a te teremtő. Jákob, a te formáló, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak, enyém vagy. Ha vizekkel szállt, én veled vagyok, és ha folyókor, azok nem sodornak el. Ha tűzben jár, nem perzselődsz meg, a lány nem éghet meg téged.
Köszönöm. A 9. lába ennek a megelégítettségnek az Isten vigasztalása. Mert végtelenül csodálatos lehetőségünk nekünk, hogy bármiben vagyunk, bármit kapunk, bármi adatik, bármi ér minket, olyan vigasztalója senkinek nincs, mint nekünk. úgy nem veszi senkit a kezébe Isten, mint bennünket, és úgy nem ölel körbe senkit. Ilyen nincs sehol, mint amit a hívő ember meg tud élni. Hogy el lehet csendesedni, hogy oda lehet ülni, és Istennel milliószor éltük át ezt bizonyosan, hogy kiöntötjük a szívünket neki, és amikor neki öntjük ki, még el sem mondom, de már ő elveszi, már ő átformálja az én gondolataimat, és úgy tudok fölkelni abból az imádságból, hogy már sokszoros erőm van, mint ahhoz, ami jön. Nyilvánvaló, ebben az egészben benne van az imádság, az ima élet, a vele való beszélgetés. De minden esetre, ha Istennek nem parancsolni próbálunk, ha Istent nem számon kérjük, ha Istent nem pengelére állítjuk, ha Istent nem szemrehányást teszünk neki, hanem ha kiöntöm a szívemet, akkor tőle kapok segítséget, akkor számíthatok rá, akkor ő megnyugtat, akkor ő felszabadít, eláraszt a lelkével, és akkor ő valóban úgy teszi meg a dolgokat, és rááll erre az én szívem is, ahogy ő jónak látja. Meg fog szabadítani, dolgozik a mélyen. A kétségek, a szenvedések, a rágalmak, a szükségek közepette is, és olyan jó ezért már előre is dicsőíteni őt. És hát ugye hosszan beszélhetnénk még erről is, ahogy Jézus együtt érez, hányszor beszél erről ugye az igében, ahogy együtt sír, ahogy együtt érez, ahogy együtt gondol, és ez a legmélyebb azokban a helyzetekben számunkra. És végül az utolsó, a tizedik lába ennek. Az Úr Jézus Krisztus életében itt a Földön a legnagyobb megelégítettség az Atya akaratának a teljesítéséből is fakadt, és az Atyával való közösségből is. Az engedelmesség, mint nagyon-nagyon fontos tizedik láb, amely csodálatosan megelégít, ha nem a saját vágyam, az, ami diktál, hanem ha újból és újból azt keresem, hogy Uram, mit akarsz, amit cselekedjek. Mindennél nagyobb csoda, amikor az ember fölismeri, és még akkor is, hogyha nagyon nem akartam arra menni, de ha azért teszem, és azért ráállok, mert Isten ezt mondja. Az Atya akaratának a teljesítése hatalmas öröm, hatalmas boldogság, tudni egyáltalán, hogy mit akar velem, tudni, hogy mi a célja, és tudni, hogy azt az ő lelke által megtehetem. Kifejezi Isten csodálatosan felém az ő tervező, mindent egybe formáló akaratát, és én ennek a tervnek a részese lehetek, még akkor is, hogyha eltér az enyémtől, és akkor is, hogyha nem úgy gondoltam volna, de tudom, hogy jobb, és tudom, hogy abba állhatok bele, amely tökéletes. Mert a hitetlen ember mindig a maga sorsát akarja irányítani, és ebből azt következik, hogy a hitetlen ember állandóan aggódik. És állandóan azon gondolkozik, hogy jó-e így, hogy jó-e, biztos-e, és teljes-e. És ezzel szemben, hogyha a hívő ember felismeri, hogy mi az Isten akarata, és minek van az ideje, és annak hogy van az ideje, akkor az egy csodálatos megelégítettség abba beleállni, és ebben a bizalomban növekedni, hogy nem én tudom, de ő tudja. És az engedelmességben növekedni, hogy Isten akarata szerint tegyen.